A stúdióban Házon József, a Rákóczi Szövetség elnöke és Ugron Gáspár Gábor a szervezet alelnöke. Én Hlavai Rihárd vagyok. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtak a meghívásunkat. Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor újra elmentem a Rákóczi Szövetség honlapjára, és ott azt olvastam, hogy a 89-ben azért jött létre a szervezet, hogy a határon túl, elsősorban a Felvidéken és Kárpátalján élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi, közművelési és érdekképviselői tevékenységét segítse. Az alapítás óta azok a körülmények, amelyek között ezeket a feladatokat el kell látniuk, mennyiben változtak meg? Halszor József.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor elindult a Rákóczi Szövetségnek a tevékenysége, akkor a rendszerváltásnak a folyamata éppen zajlott, és hát mindig azt szoktam elmondani példaként, hogy milyen volt a helyzet, hogy amikor Szentendrén az első, azóta minden évben megrendezett egyetemi főiskolás diákok részére szervezett programunk lezajlott, akkor utána a nyitrai egyetemre járó diákok egy levelet írtak nekem 89 őszén, amelyben rémülten közlik velünk, hogy őket ki fogják zárni az egyetemről, mert részt vettek a Rákóczi Szövetség szentendrei táborában. Hát így indultak a dolgok, hála Istennek, a végén aztán nem a nyitrai egyetemistákat zárták ki, hanem Huszák elvtársat, úgyhogy a helyzet azóta ilyen szempontból lényegesen javult, és hát örömmel tudjuk mondani, hogy lényegében szabadon tudjuk az igét hirdetni és a kapcsolatokat létesíteni az anyország és a határon túli magyarság fiatalok, öregek, kulturális szervezetek, iskolák között.
Érdemben megváltozott a befogadó országoknak a hozzáállása és a Rákóczi Szövetség működéséhez? Ugron Gáspár Gábor, az elmúlt néhány évben?
Hú, hát az elmúlt négy, vagy mondjuk az elmúlt 10 évben ez azért eléggé hektikus és hullámzik, tehát mondjuk a rendszerváltás környezetéhez képest biztos. Én 1998 óta dolgozom elnök úrral, Jóska bátyámmal együtt a Rákóczi Szövetség körül, és hát ez egyik évben nagyon nehéz, másik évben sokkal könnyebb, függ az ottani belpolitikai aktuális hangulattól. Emlékszem arra, amikor elkezdtük 2001-2003-ban ezt a beiratkozási programunkat, akkor Mecsár, hova lett már Mecsár, ugye? Mecsár felszólalt a pozsonyi parlamentben, és ő a kiutasításunkért ágált, amit akkor ott nagy nehezen leintettek. Ehhez képest most már azért gyakorlatilag az önkormányzatiság elve, tehát azok az európai vagy egyetemes emberi alapelvek a hétköznapokban jobban beszűrődtek ezekbe az országokba, és nem alapjogokért küzdünk, ha tetszik így a létezés alapjogáért, hanem csak egy olyan szemantikált kérdéskörért, hogy mondjuk az anyanyelven való oktatás vagy tanulás jogáért küzdünk, ami az egy fokkal könnyebb kérdéskör valóban, de azért a környező országokban nyilván segít az, hogyha a magyar diplomácia is jó viszonyt ápol az országokkal. Tehát, hogyha a hivatalos kapcsolat jó, akkor azt gondolom, hogy a magunk fajta nagyobb vagy közepes méretű civil szervezetekkel szemben is egy fokkal elfogadottabb a hangulat, a közvélemény, a megértés.
Egyébként a hivatalos diplomáciával való kapcsolatépítés az hogyan zajlott?
Hogy kezdődött, megint nem tudok erre válaszolni, de biztos, hogy mondjuk, hogy Felvidéken három párt volt még a magyarság körében, ugye a Rákóczi Szövetség és az elnök úrnak ebben fontos szerepe volt, hogy abból egy nagy párt jöjjön létre. Sajnos meg is szakadtak a pártok, de azt gondolom, mi magában az, hogy mi a Rákóczi Szövetség azért a jelentősebb rendezvényekre mindig kap, akár itthon, akár a külföldi országok magyar nagykövetségei részéről meghívásokat. A kinti magyar pártok, akár közgyűlések, akár nagy ünnepségek esetében folyamatosan ott tudunk lenni, számon tartanak, jegyeznek minket. Hozzáteszem azt is, hogy mi is meghívjuk őket a mi nagy ünnepségeinkre, legyen az október 23, legyen az Eszterházy János kérdéskör. De ugye nyilván ezen túl azért azt is hozzá kell tenni, hogy főleg tehát a szövetség vezetésének köszönhetően egy nagyon jó emberi baráti viszony is kialakult azért, ha lehet ezt mondani, a régió politikai elit, magyar politikai elitjével.
Azt azért ugye el kell mondani, hogy a szövetség munkáját azért nehezíti adott esetben az a tény, hogy a szomszédos országokban a magyar érdekképviselet nem egységes, hanem néha nagyon is belső konfliktusok jellemzik ezeknek a magyar érdekvédelmi képviseleteknek a tevékenységét, és itt bizony nem könnyű néha ebben a nehéz helyzetben jól politizálni. Mi arra törekszünk természetesen, hogy miközben mi is úgy gondoljuk, hogy a felvidéki vagy az erdélyi magyarság nem egy homogén népcsoport, hanem ezen belül különböző rétegek vannak, és ezeknek lehetnek egyéni sajátos érdekei, de valahol a legfontosabb nemzetpolitikai kérdésekben egységesen kellene fellépni, és minket elszomorít az, hogy ilyen tempontból azért az utóbbi időben sok kedvezőtlen tapasztalatot is szereztünk. Mi szeretnénk abba az irányba hatni a jövőben is, hogy ez az egységesülés a legfontosabb kérdésekben megvalósuljon. És ez nagyon fontos azért is, hogy egyáltalán a magyar érdekvédelmi képviselet ezekben az országban erősebb legyen, mint jelenleg.
Ugye a Rákóczi Szövetségnek számos különböző programja van. Ugyanazok ma a legfontosabbak, amelyek mondjuk az alapításkor voltak? Ugrongás Már Gábor?
Igazából bármilyen programot, ha megnézzünk, még egyszer én az elmúlt 14 évről tudok beszélni, ami akkor teljesen más, okok miatt volt prioritás, most is prioritás. Most, hogy végigfutunk rajta mondjuk egy diákutaztatási program, akkor önmagában 15 évvel ezelőtt az volt egy nagy misszió, hogy a Magyarországon tanuló középiskolások számára egy lehetőséget nyújtson, hogy a szomszédos országokba is elutazzanak, és ne csak a tengeren túlra vagy a tengerparti nyaralásra álmodozzanak. 2004. december 5-i népszavazást követően úgy gondoltuk, hogy ez egy helyes válasz a magyar társadalomban arra, hogy a határ környező országokban, szomszédos országokban élő magyarokkal szemben való elutasítottság csökkenjen, az a generációs kérdés, hogy a 10 éves korosztály is már ismerje meg a környező országok életét. Ma meg azt gondoljuk, hogy egy olyan alapvető feladat a diákutaztatás kérdéskörre, hogy lakjuk be, ismerjük meg a Kárpát-medencét, érezzük jól magunkat magyar anyanyelvű emberekként, és jól érezzük magunkat Pozsonyba, Kassában, Beregszászon, és sorolhatnám az környező országokat, és ne csak a magyarországi menjen valamelyik elcsatolt ország részbe, hanem a délvidéki Kárpátaljára, Kárpátaljai Erdélybe, és sorolhatnám tovább. Tehát minden korszaknak, azt gondolom, minden évnek megvan a maga prioritása, és mehetnénk tovább talán az összes többi programon. A beiratkozási program kérdéséről talán majd hosszabban érdemes beszélni, de mindegyiknek megvan, akár az asszimilációs kérdéskörre adandó válasza, akár az aktuális problémára adandó. Amikor ezelőtt mondjuk 10 évvel délvidéken magyar veréstől volt hangos minden, hihetetlen sok délvidéki helyi szervezetünk alakult spontán módon, épült a szervezet, magunk se értettük, hogy miért, de jó volt, és támogattuk mindenben. Mostanra meg vannak olyan települések, ahol megkerülhetetlen tényezővé vált mondjuk egy civil szervezet, a Rákóczi Szövetség, mondjuk Magyar Kanizsára gondolok, és nincs olyan városi ünnepség, amit ne a Rákóczi Szövetség Magyar Kanizsai szervezete, vagy kulturális életi programát ne a Rákóczi Szövetség Magyar Kanizsai szervezete határozná meg.
Ha már itt emlegetjük a beiratkozási programot, erről mit kell tudni azoknak, akik esetleg nem követik a Rákóczi Szövetség munkáját? Ugye ez többször előkerült, ez a beiratkozási program. Hazri József.
A beiratkozási program lényegében arra irányul, nevéből is adódóan, hogy a felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, délvidéken élő magyar családok gyermekeiket magyar iskolába adják, mert úgy gondoljuk, hogy egyrészt ezzel egy olyan mennyiségű többlettudást szerez, amit szlovák, román, szerb iskolában nem kaphat meg, tehát egy többlettudás, a másik pedig olyan többlet kapcsolatrendszert is, amely a további életében fontos lehet. Ezért mi azt gondoltuk, hogy ennek az érdekében egy nagyszabású programot érdemes indítani, és ez egy olyan program, amelyik elkezdődik az óvodáskorú gyerekek megszólításával. Minden évben karácsonykor van egy nagyszabású úgynevezett karácsonyi ajándékakció, ami például Szlovákiában 13 000-nél több gyermeket érint. Ennek keretében nem csak egy ajándékot adunk a gyermekeknek, hanem egyúttal egy olyan levelet is, amelyben összefoglaljuk 12 pontban, nem véletlenül a magyar iskola előnyeit. Azután, amikor ezek az óvodások eljutnak oda, hogy az iskola beiratkozás áll előttük, akkor viszont egy újabb akció keretében megpróbáljuk a családokat. Néha egész odáig mennek a dolgok, hogy személyesen fölkeresve családokat a magyar iskola melletti érveket előadni, és ennek a akciónak a keretében egy úgynevezett beiratkozási ösztöndíjat is ajánlunk minden gyermeknek. Ez a 10 000 forintos ösztöndíj nyilván nem egy nagyon jelentős összeg, inkább azt teszi ezt a részét a programnak aktuálisá és rokonszenvesé, hogy ezeket az ösztöndíjakat egy ünnepség keretében adjuk át. Szlovákiában például az elmúlt évben 100 helyszínen került sor ilyen ünnepségekre, és ezeken az ünnepségeken nem egyszer az adományozók is megjelennek, jeles közéleti személyiségek, múlt évben Sólyom László, Súrján László, Semjén Zsolt, sorolhatnám a neveket, vettek részt ebben a programban, és ez, ennek óriási kisugárzása van tapasztalataink szerint. Mindennek az eredménye végül is az, hogy miközben a népszámlálás szomorúan mutatta, hogy csökken elég jelentősen a magyar népességnek a száma, például a felvidéken is, ezzel szemben a magyar iskolába történő beiratkozás számai stabilizálódtak, tehát látszik, hogy ennek a programnak nem csak általános ilyen érzelmi hatása van, hanem a statisztikai adatok tükrében is megalapítható, hogy ez a program hatékony. Szeretnénk ezért ezt tovább folytatni, és ehhez szeretnénk minél több támogatót szerezni. Nagyon tiszteletre méltó az önkormányzatok támogatása. Tavaly 235 olyan település volt Magyarországon, amelyik ezt a programot támogatja, és ezen a helyen is szeretnék a polgármestereknek köszönetet ezért mondani, de ugyanakkor a cégek is támogatják ezt a programot, magánemberek, parlamenti képviselők nagy számban, úgyhogy egy kicsit ez a nemzeti egységnek egy nem formális, hanem mélyre ható megnyilvánulásának érezzük ezt a programot.
Vajon hogyan mérhető és mennyire eltérő egyébként az említett szomszédos országokban a hatékonysága például ennek a beiratkozási programnak? Ugrongás Már Gábor?
Hát vannak, és elnök úr majd kiegészít a konkrét számokkal, de mondjuk ha azt nézzük, hogy sajnos 10 évente van népszámlálás itt a közép-európai régióban, és jól látszik, hogy 2001-hez képest 2011-ben tovább csökkent a felvidéki magyarság összlétszámaránya a Szlovákián belül, és most elemezhetnénk, hogy miért. Azt látjuk, hogy mondjuk a 7-8 évvel ezelőtti adatainkhoz képest, mert olyan 2003 óta rendelkezünk mérehatóbb magyar iskolába járási vagy iratkozási adatokkal, ez stagnál. Tehát nem csökkent, nem mondom, hogy ugrásszerűen nőtt, de ez jól látható, hogy stabilizálódott a magyar iskolát választó gyermekeknek a számaránya, miközben az összámarány csökken. Kérdés az, hogyha nem csináltuk volna, és ugye, hogyha szabad az előző kettővel ezelőtti kérdési ezt, hogy a programnak mi az aktualitása, amikor ezt elkezdtük 2002-2003-ban, vagy elkezdte a Rákóczi Szövetség, akkor az volt a gond, hogy Szlovákia nem engedélyezte a magyar ösztöndi átadását, ugye az úgynevezett, még nem az állampolgársági, hanem a kedvezménytörvény alapján. Ugye akkor azért kellett ezt megcsinálnunk, és ugye nem tudtunk minden iskolába járónak 20-20 ezer forintot adni, nem csak az első osztályban, hogy egyáltalán a szülők vagy konyhaasztalon legyen ez a pénz, mert ugye ennek a prioritása akkor ez volt. Mostanra ugye a Szlovákia Magyar Pedagógus Szövetség a magyar kormánnyal együttműködve végrehajtja ezt a programot ténylegesen, viszont jól látjuk, hogy a magyar iskola választás ambíciója ettől még nem erősödik meg, tehát most azért kell ezt erősíteni, illetve a szorvány kérdése is kell egy kicsit odafigyelni, tehát mennyi speciálisabb prioritásai vannak, de mondom, visszatérve jól látszik, hogy olyan nagy igény van, és olyan nagy szeretettel fogadnak, és önmagában, tehát a személyes élményeink vannak, amikor egy kis település néhány tucat, vagy néhány 1-2-3-4-5 első osztályásához elmegyünk, és a szülő nem hiszi el, hogy Budapestről, ezért mi oda megyünk, hogy az ő gyereke magyar iskolába járjon, és azért mi elmegyünk egy tanévnyitó ünnepségre is átadni az ösztöndíjat személyesen, és időt áldozunk a mi életünkből az ő gyermeke miatt. Ő magában ez egy nagyon nagy élmény, és ez talán az egyik legfontosabb része a mi programunknak, hogy nem csak elutaljuk, hanem személyesen ott vagyunk, és kezet fogunk mindenkivel. És ezt talán azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon értékelnek a támogatóink is, meg az ott élő felvidéki magyar szülők is.
Hazi József?
Hát csak ehhez annyit tudok mondani, hogy ezeket az ünnepségeket, amelyekről Uron Gáspár úr beszélt, ezeket többnyire ugye úgy szervezzük meg, hogy a magyarországi támogatók és a Rákóczi Szövetség munkatársai is ott vannak. Hála Istennek a Rákóczi Szövetség elég jól el van látva fiatal, elhivatott az ügy iránt érzékeny munkatársakkal, és néha az ilyen 20 éves fiatalok azt mondják, hogy ők könnyes szemmel jöttek haza, egy olyan hangulata volt ezeknek az ünnepségeknek. amiket rendszerint úgy valósítanak meg, hogy a kis diákok, gyerekek egy kultúrműsorral köszöntik a többieket is. Szóval ez a hangulati elem, ez az nagyon fontos. De azt szoktuk mondani a szülőknek is, hogy ne annyira azt nézzék, mi van a borítékban, hanem mi van a boríték mögött. Az anyaország civil társadalmának szolidaritása.
Ha már itt az emberi erőforrás szóba került, az anyagi lehetőségei a szövetségnek mennyire korlátoznak ezeket a programokat? Tehát hogyan alakul például az a költségvetés, amiből ezeket a programokat finanszírozni tudják, vagy finanszírozhatják? Ugron Gáspár Gábor.
Vegyesen, meg ciklikusan változó. Vannak időszakok, amikor könnyebb, vannak időszakok, amikor nehezebbek. Azt tudom mondani, hogy most éppen kiegyensúlyozottabb, hogyha azt nézzük, hogy és ezt szabad rögtön párhuzamot is állítanék, ha azt nézzük, hogy a Nemzetstratégia Államtitkársága, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma, meg a Bethlen Gábor alapkezelővel olyan szoros az együttműködés, hogy önmagában az alapvető működéseinkhez szükséges és programjainkhoz szükséges alapköltségeket biztosítják, és nyilván szigorú elszámolás mellett, de ugye ez biztosítva van, és az összes többi adománygyűjtő akciónkból befolyó összeg a kiegészítő programokra is fordítható. De az itt is vegyes a kép. Tehát valami százalék arányt illik. De ezelőtt 10 évvel is azt tudom mondani, hogy vagy 5 évvel ezelőtt is azt tudnám mondani, hogy stabil volt, mert akkor meg alapvetően pályázati forrásokból, nagyvállalati adományokból jobban ki tudtuk egészíteni, vagy stabilizálni tudtuk, vagy meg tudtuk teremteni a szövetség működésére szükséges anyagiakat. Mostanra azért a gazdasági válság hatása érezhető, a nagyvállalati vagy a vállalati adományok egyáltalán nem kedveznek, ráadásul ugye most már vannak olyan támogatási formák, főleg a sport felé, ahol a társasági adóalapot jobban lehet igénybe venni. Ez a civil szférát, hogy mondjam, célirányosabban fogja. A sportegyesületeknek ez jó. Egy Rákóczi Szövetség szintű civil szervezetnek talán hátrányosabb, mert a nagyvállalatok inkább annak adják a pénzt, ahonnan nagyobb adókedvezményt tudnak igénybe venni. De azt gondolom, nincs okunk panaszkodni. Tehát inkább arról érdemes beszélni, hogy azért 6-7 olyan fiatal munkatársa van a Rákóczi Szövetség irodájában, aki a napi munkát napi 8-10-12 órában végzi, és az elkötelezettség mellett azt gondoljuk a szükséges anyagi tereket is mindig tudjuk tartani, tehát a csőd vagy a fizetésképtelenség tábláját nem kellett még sose kitenni az elmúlt 14 évben a szövetség ajtajára, és ez egy fontos dolog. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez sok száz önkormányzat, sok ezer magánember, sok személyi jövedelemadó 1% támogatásnak köszönhető. Tehát emögött azért borzasztó sok munka van, ez nem magától alakul így.
Mennyire vannak egyébként új támogatók, Hazai József?
Hát ahogy már itt említés történt róla, az utóbbi években erőteljes és rendszeres kampány folyt és folyik jelenleg is az önkormányzatoknak a megnyerésére. Itt figyelembe lehet azt is venni, hogy hála Istennek elég szép számmal vannak olyan magyarországi települések, amelyek a szomszédos országok ilyen-olyan településeivel partneri, testvéri kapcsolatot építettek ki, és ezek a kapcsolatok jó kiinduló pontját képezik annak, hogy ezeket a településeket bekapcsoljuk ebbe az ösztöndíj programba. Úgyhogy ezt nagy örömmel tudom még egyszer elmondani, hogy az önkormányzatok egy fontos részét képezik, és ez egy újabb fejlemény. A magánemberek adományai azok hát hullámzanak, és hát igazából nagyon jó volna, hogyha minél több olyan állampolgár tudnák az ügyünknek megnyerni, akik az adójuk 1%-ával támogathatják a szövetséget. Ez a lehetőség szerintem nincs talán megfelelően kihasználva, de hát ez szintén meglehetősen nagy munka, és néha pénz is kell, hogy adományokat gyűjtsen az ember. A vállalati források tekintetében azt tudom mondani, hogy hagyományosan az energetikai cégek ennek a ügynek támogatói, és hát vannak egyéb olyan gazdasági szervezetek, akik még olyan is van, aki most ebben a válságidőszakban még nagyobb adományt ad, mint az előző években. Ez ugyan ritka dolog, de ilyen is előfordul, és ezért különösen hálásak vagyunk. Úgyhogy azt le lehet mondani, hogy jó néhányunknak az ideje, nagyon nagy részben ennek az adományszerző munkának a jegyében telik el, és hát nagyon természetesen reméljük azt is, hogy az állam sem fog ezen a téren radikális csökkentéseket végrehajtani. Tudnék, ezen a téren, ha valamit elvesztünk, azt már nem lehet újból visszaszerezni.
Látszanak-e új igények, új területek, ahol a Rákóczi Szövetség tervezi, vagy már meg is fog jelenni mondjuk a közeljövőben? Ugrongás Már Gábor?
Nem könnyű a kérdés, mert önmagában egy olyan területen mozog a Rákóczi Szövetség, ami olyan célkitűzést hajszol, űz maga előtt, aminek a végső beteljesülése valljuk ki nem könnyen tud bekövetkezni közeljövőben. Vagy ha igen, biztos, hogy nagyhatalmak kénye szerint fog ez alakulni. Most a viccet félretéve természetesen jól látszik, hogy az oktatás ügy, a magyar iskola választás, amiben hiszünk, hogy egyben az identitás választás is, mert hogy aki magyarul tanul meg írni, olvasni, számolni, azt szoktuk mondani, hogy bárhova viszi az élet, magyarul fog álmodni. És utána lehet, hogy a szakmáját más nyelven fogja egyetemen vagy bárhol megszerezni, de az alapok magyarok. Innentől kezdve ennek erősítése, ebből való nem engedés, a széles szembeállás azonnal minden ország részre, nem csak felvidék felé, egy fontos feladat, és ez is elindult, hogy ugye Nagyváradon, Partiumban már próbáljuk ezt a beiratkozási program ösztöndíj akciónkat, nem próbáljuk, megvalósítottuk részben az első állomását, és próbáljuk délvidéken is megvalósítani. De fontos kérdéskor, hogy ez a középiskolás korosztály, hogy ugye a jövő választópolgárai, a jövő gondolkodói egy kicsit legyenek megfertőzve ezzel a Kárpát-medencei összetartozás tudat kérdéskörrel.
És ennek van egy olyan területe, és ennek a gondolásban által említett folyamatnak, amit nagyon fontosnak tartunk, ez pedig a civil szerveződéseknek a megerősítése. A legtöbb fiatal nem találkozik azzal a gondolattal, hogy cselekvő összefogással kell fontos, mindjárt számára fontos célokat megvalósítani. Ha elmegyünk egy középiskolába, és ott összegyűlnek a gyerekek, akiket szeretnénk tájékoztatni a Rákóczi Szövetség tevékenységéről, akkor nagyon gyakran föltesszük a kérdést, emelje fel a kezét az, aki tagja valamilyen civil szervezetnek. És a legtöbb esetben senki nem emeli fel a kezét, pedig borzasztó fontos, hogy már ebben a fiatal korban az emberek egy jó ügy érdekében cselekvő módon összefogjanak. És ennek a munkának, ami eléggé szokatlan, hála Istennek nagyon jó eredményei és eredményei vannak. Itt most lehetne számokat mondani, de jelenleg 175 szervezet működik középiskolában. 175 iskolában van a Rákóczi Szövetségnek szervezete, ehhez középiskolákban, ehhez még jönnek az egyetemi szervezeteink is, és mi úgy látjuk, hogy a szervezetépítés, az iskolai partnerkapcsolatok építése, ezek azok a komponensek, amelyekből összerakódhat a távlati pozitív eredmény. Tehát,
ugye most közel 18 ezer tagja van a Rákóczi Szövetségnek. Ebből tavaly volt olyan 2000 körüli az új belépő, és azért ezeknek a 90%-a érdekes mondani középiskolás. Tehát az átlag életkor ilyen 21 és fél év, és nem az egyetemeken vagyunk aktívak, mert ott ugye nagyon nehéz bemenni, már nem lehet közösségbe összeterelni az embereket. De ugye amit a másik ide tartozó dolog, ugye nekünk van felvidék, valamennyi magyar lakta települését lefedő város és vidéke, úgynevezett célalaphálózat. Ami alap esetben nem mindig egy kihasznált fórum, de ott a cserkészektől, az egyház, a tanítóktól, a polgárőrökig bárki, mindenki meg tud jelenni. Egy civil pénzosztó, illetve szakmai zsűri jellegen működik. De amikor inséges világban, amikor nagy a konfliktus a diplomáciában, amikor nagyon nem működik a magyar-magyar kapcsolat kormányzati szinten, ezek nyilván nagyon jól tudnak aktivizálódni. Például egy nagyon fontos kérdés a jövőre nézve, hogy a Rákóczi Szövetség szerepet tud-e vállalni abban, hiszen mi már Kárpát-medencei szervezet vagyunk, és nem csak egy magyar ország és felvidéki magyarok közötti kapcsolatot erősítjük, hogy akarjuk ezt az úgynevezett, mondjuk így, hogy civil kurázsival megtöltött szerveződés hálózatot tovább erősíteni. Kárpátaljáról mindig beszélünk, ugye kell egy nagy lépés oda. Erdély vonatkozásában mit érdemes csinálni? Délvidék nagyon erős. Horvátországi magyarok ugye nincsenek nagyon most az előtére, tehát van feladat bőven, miközben egyről megint ne felejtkezzünk el, az országgyűlés tavaly ősszel döntött, ugye a felvidéki kitelepítettek emléknapja április 12. És ugye ez egy nagyon fontos dátum, hiszen a Magyarországon élő felvidékről kitelepítettek vonatkozásában. Ez rögtön bekapcsolja a Magyarországon élő németek kérdés körét, akiknek a helyére telepítették őket. Tehát azt gondoljuk, hogy itthon is van a puszta kulturális hagyomány ápolással is tennivalónk. A Rákóczi kultusz kérdésköre, amikor fölmerül, most olvassuk az interneten, hogy Kassáról Rákóczi hambait, a szlovákok azt akarják, hogy hozzuk vissza Magyarországra. Hát olyan megdöbbentő, hátborzongató hírek tudnak jönni 2013 februárjában is, amire nyilván lehet nem reagálni, de önmagában mélyben ott dúlnak a kulturális ellentétek, a feszülések is, erre jó elegáns jövőben mutató válaszokat kell keresni. És azt gondoljuk erre mondjuk a Rákóczi Szövetség, mint a civil világnak egy szeletéből, talán jó válaszokat tudunk adni, ebből bízunk.
Úrunk Gáspár Gábor, Rákóczi Szövetség alelnöke és Hadzó József a szövetség elnöke volt most a vendégünk. Köszönjük szépen!
Köszönjük! Köszönjük.